Pál első levele Timóteusnak, 5. és 6. fejezet. Az 5. fejezetben Pál útmutatást ad Timóteusnak, hogy mi módon viselkedjen a vénekkel szemben, hogyan kezelje a fiatalabb férfiakat, valamint az asszonyokat. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem incsd, mind apádat. Az idősebb emberek természet szerint rosszul tűrik, ha a fiatalabbak megdorgálják őket, vagy megmondják nekik, hogy mit kell tegyenek. Ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy meg ne dorgálja őket, hanem úgy kezelje őket, mint egy apát. A fiatalabbakat pedig, mint öcsédet. A Krisztussal való járás hibáira fel lehet hívni valakinek a figyelmét jól vagy rosszul is. A rossz figyelem felhívásnak az eredménye ellenállást fog szülni. Mindez annak a következménye, hogy nem megfelelő módon tálaljuk a mondani valónkat. Óvatosan közelítsetek, hogy ne építsetek falakat és akadályokat a rossz módszeretek miatt. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint húgodat, teljes tisztasággal. Timóteus nem volt megházasodva, és Pál egy másik esetben azt írja, hogy meneküljön a fiatalság kívánságaitól, itt pedig, hogy a fiatalabb asszonyokat úgy kezelje, mint húgait. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. És Pál itt meghatározza, hogy kik a valódi özvegyek. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Az özvegyasszonyok eltartásának első számú felelőssége a gyermekeké és az unokáké. Az egyház magára vette azt a felelősséget, hogy gondot visel a gyülekezetben a szükségben szenvedőkről. Emlékeztek, hogy az Abcsel 6-ban a görögök arról panaszkodtak az apostoloknak, hogy a gyülekezetben az ő özvegyeikről nem gondoskodtak olyan mértékben, mint a zsidó özvegyekről. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Pál itt rámutat arra, hogy nem csak valódi özvegyekkel legyenek azok, akiket a gyülekezet segít, hanem a gyülekezetben egy szolgálatot is el kell lássanak. A közben járó imádságot az egyházért és annak munkájáért. Annyira hálásak vagyunk mi is itt a gyülekezetben az idősebb asszonyok imádságaiért. Nagy veszteségnek érzem, hogy sokan meghaltak közülük, hiszen az ő imádságaik folyamatosan Isten előtt tartották a gyülekezetet. Volt egy különlegesen áldott özvegycsoport, akik éjjel-nappal imádkoztak és könyörögtek értünk. A kicsapongó pedig már életében halott. A világon az egyik legtaszítóbb dolog, ha egy öregasszony vagy egy öreg ember kicsapongó életet él. Szerintem az idős emberekben már ki kell legyen fejlődve a kedvesség és a jóság. Láthatunk néha idős asszonyokat, akik olyan nagymama típusúak, de ha azt halljuk, hogy csúnya beszéd jön ki a szájukon, akkor tudhatjuk, hogy valami nincs rendben. Általában az idősebb asszonyokra anyaként gondolunk, de nagyon taszító az, ahogy egyesek beszélnek és cselekednek. Az egyik legszomorúbb dolog az, amikor még Las Vegasban is láthatjuk ezeket az öreg asszonyokat, akik egész nap félkarú rablókat dolgoztatnak, miközben kilóg a cigaretta a szájukból. Hát ez nem az a kép, amit én az idős asszonyokról el tudok képzelni. Van egy kimondhatatlan szépsége annak az idős asszonynak, aki az Úrral járt egész életében. Majdnem szentségnek is mondhatom ezt, és nagyon szeretek ezekkel az asszonyokkal beszélgetni, mert az ajkaikról Isten szeretetének és jóságának gazdagsága árad. Azok viszont, akik kicsapongó életet élnek, például ott Las Vegasban, már életükben meghaltak, mondja Pál. Lehet, hogy még lélegeznek, de halottak. És halott mindenki, aki az élvezetekért él, lélekben halottak ezek. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ha nem gondoskodnak a családtagjaikról és ezek szükségleteiről, akkor valójában a hitüket tagadják meg. Tiszteld anyádat és apádat, mondja az írás. Tehát megtagadod a hitedet, ha nem gondoskodsz a szüleidről és a nagyszüleidről. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt. Az özvegyasszonyok szolgálata a gyülekezetben egy igen tiszteletreméltó szolgálat volt, egy életre való imában és könyörgésben való elkötelezettséget jelentett a gyülekezetnél. A gyülekezet ellátta őket a napi szükségleteikkel kapcsolatban, ők pedig éjjel-nappal könyörögtek és imádkoztak a gyülekezetért. Nekünk is jó és nagyon bölcs dolog lenne, ha özvegyasszonyokat alkalmaznánk arra itt a gyülekezetünkben, hogy csak imádkozzanak és könyörögjenek. Sokkal inkább megérné, mint olyan fiatal embereket felvenni a szolgálatra, akik nem tudják, hogy melyik a jobb kezük és melyik a bal. Aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. Ha az özvegyasszonyok megfeleltek ezeknek a követelményeknek, akkor számukra megnyílt a fentebb említett szolgálat lehetősége a gyülekezeten belül. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férhez akarnak menni. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Pál azt mondja, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férhez, mert ha előbb elkötelezik magukat ennek az élethosszig tartó szolgálatnak, de aztán férhez mennek és ki kell lépjenek belőle, akkor ítélet alatt fogják érezni magukat. Egyszer s mint semmittevők is, akik megszokják, hogy házról házra járnak. De nem csak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. Mert egyesek már a sátánhoz hajlottak. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket. Ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. A vezetésben bevált presbíterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Ez utóbbi mondat azt sugallja, hogy a férfiak nem csak az ige hirdetés és a tanítás szolgálatát látták el a gyülekezetben. Az idősebb emberek ugyanúgy hatalmas áldások a gyülekezet számára, mint az idősebb asszonyok. És mennyire köszönöm Istennek azokat a szolgálatokat, amelyeket az idősebb emberek látnak el itt a mi gyülekezetünkben, nagyon köszönöm Istennek, hogy megáldott velük minket. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbíter ellen vádat ne fogadj el csak két vagy három tanú szavára. Egy ember nem elég arra, hogy megvádoljanak egy presbítert vagy egy vént a gyülekezetben. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Attól tartok, hogy ha az egyházban a vétkezőket nyilvánosan marasztalnák el, akkor a félelem hatására kiürülnének a templomok. Emlékeztek, amikor a parázna asszonyt Jézus elé vitték, és azt mondták Jézusnak, hogy a mi törvényünk azt mondja, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz erre? Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen, és elkezdett írni a porba. A Biblia nem mondja meg, hogy mit írt, de biztos vagyok abban, hogy az ott állók neveit és bűneiket írta le. Ezek lassan kezdtek távozni onnan, először az idősebbek, majd a fiatalabbak. Ez tehát egy bűnök miatti nyilvános elmarasztalás volt, és ez félelmet keltene bizonyára itt az egyházban is. Amikor fiatalember voltam, volt egy ember, akire felnéztem és csodáltam a szolgálatát. A neve Dr. Claire Britton. Ő orvos és lelkész volt egy személyben. Egyik évben egy nyári táborban hallottam a beszédét, és azt mondta, hogy ha belenéz egy fiatalember szemébe, akkor annak a szeme olyan sokat elárul önmagáról, hogy minden bűnét ki tudja olvasni belőle. Nagyon féltem ránézni azok után, mert nem akartam, hogy lássa, hogy mi van bennem. Kérlek, Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és emiatt mindnyájan egyformán fontosak vagyunk Isten szemében. A mennyországnak nincsenek másodosztályú lakosai. Jézus számára ugyanolyan fontos vagy, mint bárki más, és az egyház dolga az, hogy Krisztus példáját követve szeretetet, elismerést és tiszteletet mutasson mindenki felé részrehajlás nélkül. Nem mondhatjuk azt, hogy ennek az embernek sok pénze van, bánj vele jól. Az egyház pedig bűnös ebben Isten előtt. Pál teljesen világosan fogalmaz, és igen nyomatékosan kéri Timóteust, hogy ne legyen részrehajló, hanem mindenkit egyformán kezeljen. De ez mennyire különbözik a természetes hajlamainktól? Ha valaki doktor vagy ügyvéd, vagy a rendőrség vezetője, vagy ha nagyon gazdag, akkor hajlunk arra, hogy különleges bánásmódban részesítsük. Jakab azt írta, de ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el. Az Isten maga sem személyválogató, és mi sem lehetünk azok. Jakab ezt is írta, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki. Te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok. Te állj oda, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Isten szemében mind egyformák vagyunk. Ő nem kezel engem kiváltságosabban, mint téged. Tragédia, hogy az egyház bizonyos embereket kiválogat, és azt állítja, hogy ők közelebb vannak Istenhez. Ez nem igaz. Mi mindnyájan egyformán közel vagyunk hozzá, mindnyájunkat egyformán fogadott a kegyelmébe. Mi magunk se legyünk tehát személyválogatók. A kézrátételt ne siesd el senkinél. Itt Pál arra utal, hogy egyetlen személy esetében sem kell gyors döntést hozni, ha arról van szó, hogy valamilyen szolgálatot lásson el Krisztus testében. Előbb hagyni kell, hogy mindenki bizonyítson, nem kell elsietni a szolgálatra való felkenését. Pedig sok gyülekezet úgy okoskodik, hogy meg kell fogni az embereket azzal, hogy hamar valamilyen feladatot adnak nekik, és így le vannak foglalva. Pál azt mondja, hogy ezt nem kell elsietni. Sokkal könnyebb az embereket valamire rávenni, mint azután kirúgni őket. Tragédia, hogy az egyházakban anélkül kapnak szolgálatot az emberek, hogy előbb megismerték volna őket, aztán pedig hosszú ideig a gyors döntések következményeit kell elviselni. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. És ez nem csak Timóteus számára jó útmutatás, hanem mindnyájunk számára is az. Tartsuk magunkat tisztán. A következő mondat viszont kifejezetten Timóteusnak szól. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettel élj egy kis borral is. Abban a korban majdnem mindenki vízzel hígított bort ivott, mert legtöbb helyen a víz szennyezett volt. Érdekes dolog, hogy az Új Testamentum sok szereplőjének adatott meg a csodatétel ajándéka, a gyógyítások és hasonlók. Pál is egy olyan apostol volt, akinek a lélek ajándékai közül sok adatott meg, és igen sok csodát tett szolgálata alatt. Biztos vagyok benne, hogy megvolt neki a hit, a gyógyítás ajándéka, és lám, itt van az ő lelki fia, Timóteus, aki gyomorbeteg. Amikor Pál Efezusban volt, akkor az emberek még a kendőit is rátették a betegekre, és azok meggyógyultak ezektől. Akkor vajon miért nem szentelt meg egy zsebkendőt Pál, és küldte volna el Timóteusnak, hogy meggyógyuljon tőle? Biztos vagyok benne, hogy Pál imádkozott Timóteus gyomorbajai miatt, és arra való utalásunk is van, hogy Timóteus eléggé beteges ember volt. Vajon miért nem gyógyította meg Isten Timóteust? Miért engedte meg, hogy olyan beteges legyen? Miért írt Pál egy gyógymódot a betegségére, ahelyett, hogy csak egyszerűen imádkozott volna a gyógyulásáért? Mindez azért volt, hogy ne essünk abba a téves gondolatba, hogy testvérem, de azért vagy továbbra is beteg, mert valami bűn van az életedben. Vagy azért vagy beteg még mindig, mert nincs elég hited? Az Isten nem gyógyít meg mindenkit minden esetben, mert oka van arra, hogy ne gyógyítson azokban az esetekben, amikor ezt nem teszi meg. Nem a hit hiánya, sem pedig az egyén valamilyen problémája azok, hanem az Isten örökkévaló tervének olyan része az oka, amit nem értettünk meg, és nem is fogunk megérteni. Teljesen elvetem azt a tanítást, amely szerint, ha ezt és azt a receptet követjük, akkor Isten meggyógyít. Ennek csak az lehet a következménye, hogy valaki, akinek nagy betegsége van, állandó bűntudatban fog élni, mert azt hiszi, hogy valami nincs rendben az Istennel való kapcsolatával. Az ilyen tévtanítás csak arra jó, hogy az amúgy is maguk alatt levő emberekbe még egyet rúgjon. Testvérem, ha egy kicsit több hited lenne, akkor bizonyosan meggyógyulnál. Van egy érdekes vers Jézusról, amelyet a mai modern kultúránkban nem értünk igazán. Így szól. Megrepett nádszálat nem tör el. Lefordítva a mai nyelvre azt jelenti, hogy nem rúg bele a földön fekvő emberbe. Pálnak is volt egy súlyos betegsége, és háromszor imádkozott, hogy vegye el az Isten tőle, de Isten végül azt válaszolta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ne essünk hát a téves ítélkezés hibájába, ne növeljük a beteg emberek terheit, hanem ismerjük fel, hogy Isten nem gyógyít meg mindenkit minden esetben. Az is igaz, hogy egyes esetekben meggyógyít, másokban pedig nem, és ez teljesen az ő mindenhatóságától függ. A Szentlélek Isten akarata szerint adja minden embernek az ő ajándékait. Némely ember bűnei nyilvánvalóak, és előtte mennek az ítéletre. Másokat viszont követnek. Ugyanígy nyilvánvalóak a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. Mielőtt valakivel találkozol, gyakran már hallasz róluk valamit, a bűneik vagy a jó cselekedeteik már előttük járnak, és az emberek már beszélnek a tetteikről. A 6. fejezetben Pál a szolgák felé fordul. Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Az eredeti szövegben rabszolgákról van itt szó, mert abban az időben a rabszolgasság nagyon elterjedt dolog volt. A mai világban nagyon fontos, hogy egy keresztény munkához való hozzáállása kifogástalan legyen. Az emberek többet várnak el egy kereszténytől, mint egy másik embertől. Megtörténhet, hogy mindenki hosszabb szünetet tart munka közben, mint amennyi megengedett lenne, de ha te keresztény vagy, akkor te pontosan annyi szünetet kellene tartsál, mint amennyi elő van írva. Viszont ha te arra hivatkozva tartasz hosszabb szünetet, mint a többiek, hogy éppen azért, mert keresztény vagy, és szerinted neked ezt szabad, akkor rögtön azt fogják mondani, hogy ni csak a keresztény mit csinál. Gyakran a mi tetteink és hozzáállásunk káromlást hoznak Jézus nevére, és ez tragédia. Nátán azt mondta Dávidnak, miután Dávid bűnt követett el Becsabéval, Dávid, az Isten ellenségeinek okot adtál az Isten káromlásra. Mi is okot adhatunk a kereszténység ellenségeinek, hogy káromolják Jézus Krisztust a hányavetiségük miatt. Egy kereszténytől többet várnak el, Pál is azt mondja, hogy teljesíts többet, ha keresztény vagy. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Tehát a keresztény szolga példamutató munkát kellett végezzen, függetlenül attól, hogy hívő vagy hitetlen ura volt. Ha az ura hívő volt, akkor viszont az ura hite nem lehetett alap arra, hogy a szolga visszautasítsa a munkát, csak azért, mert testvérek voltak Krisztusban. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, Pál ebben a levelében legalább 6-szor használja a kegyesség szót. Nagy a kegyesség titka, hallottuk már ezelőtt. A kegyesség azt jelenti, hogy Istenhez hasonlóan cselekedjünk minden esetben. Tehát, ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Pál szerint a legnagyobb tévúton járnak ezek, Timóteusnak pedig azt javasolja, hogy zárkozzon el az ilyen emberektől. Például egy szolga lehet ilyen, aki arra alapozva, hogy istenfélő ura van, azt gondolja, hogy kevesebbet kell dolgozzon azért, hogy könnyebb legyen neki, vagy az úr, aki nagyobb terhet ró a hívő szolgára, hogy annak hitét saját nyerészkedésére használja fel. Sokan követik ezt a tévutat, és a kegyességet saját nyereségük növelésére használják. Sokan azt tanítják, hogy ha gazdag akarsz lenni, drága kocsit akarsz vezetni, akkor csak annyit kell tegyél, hogy fogadd el az urat megváltódnak, és mindent meg fogsz kapni. Azt tanítják, hogy a kegyesség egyenes út a jó módúság felé, mert te a királyfia vagy, és Isten azt akarja, hogy úgy élhess, mint egy királyfi. Elégíts ki a vágyaidat, mert Isten mindent megad neked. Az igazság az, hogy a legnagyobb nyeresség a kegyességből eredő megelégedettség. Az az ember, aki soha nincs megelégedve semmivel, az nem lehet gazdag valójában. Ismerek egy embert, akinek több mint 150 millió dollárja van. Ez az ember 16 órát dolgozik naponta a hét minden napján, soha nincs szabad napja, soha nem megy vakációra. Egy ilyen ember nem gazdag, inkább szegénynek mondható. De ki a gazdag akkor? Az az ember, aki Isten szerinti életet él, és teljes megelégedettség van a szívében. A gazdag ember az, akinek mindene megvan, amire szüksége van. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Amikor meghalsz, pontosan ugyanazt teszed, mint mindenki más, aki eddig meghalt. Mindent itt fogsz hagyni, semmit sem viszel majd magaddal. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Hány és hány ember okozott magának hatalmas szegénységet azért, mert soha nem volt azzal megelégedve, ami neki volt. Mindig valami többet akart, és ez az elégedetlenség nagyon sok embert juttatott a csőd közepére. Ha van élelmünk és ruházatunk, akkor elégedjünk meg vele, és dicsérjük az Urat ezért. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. A gazdag embereknek sokkal több kísértésben van részük, mint nekünk. A gazdagságuk miatt sokkal több dolog nyílik meg előttük, viszont én nem kell aggódjak ezek miatt, mert nincs pénzem arra, hogy ezeket megtegyem. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ez aztán a kijelentés. De figyeljük meg, hogy nem azt mondja, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, mint ahogy sokszor tévesen mondják az emberek. A pénz maga nem rossz és nem jó. Minden a pénzhez való hozzáálláson múlik. A pénz szerelme az, amely minden rossznak a gyökere. Jakab azt írta. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Minden háború, minden küzdelem, minden irítség mögött ott van a pénz szerelme, a rossz minden formáját vissza lehet vezetni a kapzsiságra. A mai világ a kapzsiság miatt van ebben a nyomorúságos állapotában. Nem azért, mert a végére jártunk a természeti kincseinknek, azért sem, mert a világ nem lenne elég nagy arra, hogy az emberek elférjenek benne, és azért sem, mert nincs étel mindenki számára. Hanem a probléma a világgal az, hogy mire költik az emberek a pénzt. A múlt évben, 1982-ben a világ nemzetei több mint 1000 milliárd dollárt költöttek a hadseregeikre azért, hogy fegyvereket vásároljanak, és elpusztítsanak más embereket. Ha ezt a mennyiségű pénzt a múlt évben mezőgazdasági fejlesztésre fordítottuk volna, akkor egyetlen éhes ember sem lenne a föld felszínén. A valóság viszont az, hogy a világ lakosságának kétharmada alig eszik valamit, mert nincs mit egyen. Nem az a baj, hogy nem tudunk elég ételt termelni, van elég termőföld is. De a kapzsiság megakadályozza azt, hogy az étel a megfelelő irányba induljon el. Ha nem lenne kapzsiság, akkor nem lenne drogfüggőség sem a világban. Mert mi van a drogkereskedelem mögött? A pénz szerelme. Ha nem szeretnénk annyira a pénzt, akkor prostitúció sem lenne, és csak gondoljunk bele, hogy ha nem lenne kapzsiság, akkor hány és hány rossz dolgot lehetne kiirtani a föld felszínéről. Amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Ez egy igen figyelemreméltó megfigyelés, mert a hazugság, amelyet elhiszünk, teljesen máshová vezet, mint gondoljuk. A közkedvelt tévhit az, hogy ha elég pénzem lenne, akkor boldog lennék. Pál itt pont ennek az ellenkezőjét állítja, hogy a pénz sok fájdalmat okoz az embereknek. Az általam ismert leggazdagabb emberek a legnyomorultabbak is egyben az ismerőseim közül. Volt, aki meghívott ebédelni, aztán kiöntötte a szívét, és elmondta a nyomorát, a magányosságát. Volt, aki azt is megosztotta velem, hogy soha nem tudja, hogy van-e valaki a világon, aki igazán szereti őt, mert minden nő a lába elé omlik, de fogalma sincs, hogy van-e közöttük őszinte vagy sem. Eddig 3 nőt vett el feleségül, mindegyikük elég jól megkopasztotta, és most aztán hatalmas dilemmában van, mivel a legutolsónak is elég nagy összeget ítélt a bíróság, és hosszú a sor az olyanokból, akik vágynak az ilyenfajta nagy nyugdíjra. Van egy unokatestvérem, aki pénz tekintetében igen gazdag, ugyanakkor valahol a Fülöp-szigeteken lepkevadász hálójával vadászza a pillangókat. Ezzel tölti a drága életét, soha nem dolgozott egyetlen napot sem az életében, és több milliója van. De unja az életét, nyomorúság az egész, és az egyetlen szórakozás az, hogy lepkéket kerget. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Minden attól függ, hogy mi van az életed középpontjában. Ha a pénz és a gyarapodás utáni sóvárgás van ott, akkor igen nyomorult ember leszel. Ha Isten van az életed középpontjában, akkor gazdag leszel, és az életed tele lesz áldásokkal. Tedd hát Istent, az igazságot, a kegyességet az életed középpontjába, hogy valóban örökkévaló gazdagságban részesüljél. Az egyik legnagyobb tragédia szegény unokatestvérem esetében az, hogy az egyetlen örököse egy idióta unokatestvérünk, az ő lánya. Ennek a lánynak megvannak a milliói, de egy otthonban lakik Ohio-ban, mert még magát sem tudja ellátni. Nemrég meghalt a nagymamája, és újabb 7 millió dollárt hagyott rá, de az egész pénz gondnokság alatt van, miközben ő mogyorókrémet eszik és ropit rágcsál az otthonban. Egyszer elmentem meglátogatni őt. Azt mondta, hogy mindjárt hoz nekem valamit, amit egy új recept szerint főzött, erre kihoz egy ropit megkenve mogyorókrémmel. A szívem majd megszakad ezért a szegény gyermekért, de semmiért sem szeretnék a helyébe lenni, még ha minden milliója az enyém lehetne akkor sem. Vagy ott van a lepkevadász, vele sem cserélnék semmi pénzért, nem szeretnék a Fülöp-szigetek dzsungeleiben rohangálni a pillangók után. Tedd Istent az életed középpontjába, akkor lehetsz megelégedett, boldog, gazdag és élettel teli. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással. Pilátus azt kérdezte tőle, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Pál így folytatja. hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Pál azt a parancsolatot adta Timóteusnak, hogy tegye Istent az élete középpontjává, az igazságot és a kegyességet hirdesse. Pál az Isten színe előtt kéri őt, hogy egészen addig tegye mindezt, amíg az Úr ismét el nem jön. És mit mondott erről Jézus? Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Az ember élete két vonalon zajlik, egy függőleges és egy vízszintes vonalon. A függőleges vonal az Istennel való kapcsolatod, és ez az a tengely, amely körül az egész életed forog. Ha az Istennel való kapcsolatodba valami hiba csúszik, akkor a többi emberrel való kapcsolatod is helytelen és egyensúlytalan lesz. A mai világban az a legnagyobb baj, hogy amikor az emberek megpróbálnak egy kiegyensúlyozott életet élni, akkor folyamatosan azzal küzdenek, hogy az embertársaikkal kiegyensúlyozott legyen a kapcsolatuk. Dollármilliókat költenek pszichológusokra és pszichiáterekre, hogy megtalálják az egyensúlyt, de a kiegyensúlyozatlanság oka a kapcsolatokban az, hogy az Istennel való kapcsolatukból hiányzik az egyensúly. Az életük függőleges tengelye nincs rendesen bemérve. Itt Pál Timóteusnak egy fantasztikus tanácsot ad. Tedd Istent az életed középpontjába, a kegyességet, az igazságot, mert ha az Istennel való kapcsolatod rendben van, akkor gazdag ember leszel, hiszen ennek következtében az életed összes kapcsolata is rendben lesz. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. A sátánnal is meg lesz a megfelelő kapcsolatod. Minden találkozásotok alkalmával le fogod győzni, mert az Istennel való kapcsolatod erős. A birtokolt dolgaiddal is megfelelő lesz a kapcsolatod, mert tudni fogod, hogy minden istené, és csak a te gondnokságodra van bízva minden, ami a tied, ezért okosan fogod használni őket. Megfelelő lesz a kapcsolatod az embertársaiddal is, mert mindent megosztasz velük, szeretni fogod őket, és adakozni fogsz nekik. Ha az Istennel való kapcsolatod a függőleges tengelyen rendben van, akkor a vízszintes tengely, a többi embertársaddal való kapcsolatod önmagától a megfelelő helyre fog kerülni. Nem lehet megjavítani a vízszintes tengelyt azzal, hogy a vízszintességben próbálsz dolgozni. Ha elkezdesz egyik kapcsolatodon dolgozni, közben másik ötöt lehet, hogy tönkre teszel, mert túl sok időt töltesz azzal az eggyel. Aztán egy másik felé fordulsz, és azt próbálod rendbehozni, de közben az előző ismét elromlik, és az egész életedet azzal fogod tölteni, hogy egyik kapcsolatot a másik után próbálod javítgatni. A valóság az, hogy vissza kell menni a függőleges tengelyhez, és rendbe kell hozzad az Istennel való kapcsolatodat. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ezt a maga idejében mutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Amikor Jézus eljön, akkor meg fogja mutatni, hogy ki az egyetlen és igaz Isten. János evangéliumának első fejezetében olvashatjuk, hogy Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Láthattátok, hogy a gazdagság nem az igazi Isten, de sok embernek álistene, mert sokan a gazdagságot dicsőítik, hisz ez az életük középpontja. És nem kell ahhoz gazdag ember legyél, hogy ez megtörténjen. Sőt, az az igazság, hogy sokkal inkább jellemző ez a szegényekre, mint a gazdagokra azért, mert a szegények abban az illúzióban élnek, hogy a gazdagság minden problémájukat megoldhatná. A gazdagok pedig már tudják, hogy ez nem igaz. Ennek következtében a pénzszerelme jobban tud motiválni egy szegényt, mint egy gazdagot. De nem ez az igazi Isten, hanem amikor Jézus megjelenik, akkor ő fogja nekünk megmutatni, hogy ki az igazi Isten, az egyedüli hatalmasság, a királyok királya. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Ez az egész rész arról szól, hogy ki is a te Istened. A gazdagság, a pénzszerelme van az életed középpontjában? Vagy egy igaz életet élsz az egyetlen élő Isten szolgálatában? Megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Ezt nagyon szeretem. Semmi pénz sem adhatja meg nekem azt az elégedett érzést, amikor kint ülök a tengerparton és nézem a naplementét, az ég ezernyi gyönyörű színeivel, és Istennel együtt vagyok ott. Számomra ez adja az igazi gazdagság érzését. És az, amikor sétálok az erdőben, érzem a fenyőgyanta illatát és hallom a vízesés dúgását, a patakok nevetését, a mókusok pletykáit, Isten mindent megadott nekünk bőségesen. Isten azt akarja, hogy az életed tele legyen boldogsággal, és rendelkezésedre bocsájtotta azokat a szabályokat, amelyek segítségével örömteli életet élhetsz. A mi problémánk az, hogy nem mindig értünk egyet Istennel, hanem azt gondoljuk, hogy az általa állított szabályok túl szigorúak, visszatartanak minket a boldogságtól vagy az élvezetektől, és emiatt lázadunk Isten ellen. De minden esetben, amikor Isten törvényei ellen vétünk, akkor rájövünk, hogy csak nyomorúságot és szomorúságot okozhatunk saját magunknak. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Az a boldog ember, aki Istent helyezi élete középpontjába, mert amikor ő van ott, akkor a maga teljességében élvezhet mindent, amit ő ad, hiszen ő mindent szabadon és bőségesen ad. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Jézus egyszer egy hasonlatot mondott, ami sok embernek fejtörést okozott. A történet egy olyan szolgáról szólt, aki megtudta, hogy el fogják bocsájtani. A gazdája azt mondta, hogy számoljon el mindennel, mert ki van rúgva. A szolga a fejéhez kapott, hogy mit fog majd csinálni, mert a koldulást szégyenli, árkotásni nem akar, aztán rájött, hogy mit csinál. Elkezdte behívni a gazdája adósait, és az egyiktől megkérdezte. Mennyivel tartozol a gazdámnak? 100 kórus búzával. Itt a tartozásod, áthúztam a 100-at, csak 50-nel tartozol. Behívta a következőt. Mennyivel tartozol a gazdámnak? 100 hordó olajjal. Itt az új tartozásod, 50 hordó. És sorra megfelezte a tartozásokat, mert arra jött rá, hogy miután kirúgják, majd elmegy az adósokhoz, és emlékezteti őket jó téteményeire, és segítséget kér majd tőlük. Mit tett ez az ember? A jelen helyzetének előnyéből tőkét kovácsolt a jövőre. Tudta, hogy nem mindig tud a jövőre félretenni, mert csak most van arra lehetősége, hogy a jelen pozíciójának előnyeit a jövő szempontjából befektesse. A hasonlat nehézsége ott kezdődik, hogy Jézus azt mondta. Az Ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt. De mi az, hogy megdicsérte? Inkább börtönbe kellett volna vesse. Az Ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. És miről beszél itt Jézus? A jelen életben megvan a lehetőségem arra, hogy kincseket szerezzek magamnak a mennyországban. Nem mindig lesz meg ez a lehetőségem, mert eljön az az idő, amikor meghalok, és azután már nem lesz több lehetőségem arra, hogy örökkévaló mennybéli kincseket szerezzek magamnak. Ez a lehetőség csak itt és most áll rendelkezésemre a földi életemben. Jézus azt mondta, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. A pénzetek semmit sem fog érni a mennyországban, itt sem sokat, de ha még el is tudnál oda vinni belőle egy tele bőrönddel, akkor is értéktelen lenne. Odaérnél a bőröndöddel a mennyország kapujába, és mondanád Péternek, hogy mutassa meg a legszebb szobát, mert hoztál egy tele bőröndött pénzzel. Péter pedig azt kérdezni, hogy mi ez a szemét? Ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy figyelmeztesse a gazdagokat arra, hogy osszák szét a pénzüket, segítsék vele a szükségben szenvedőket, hogy a mennyország idejére kincseket halmozzanak fel maguknak. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Ha gazdag vagy a földön, szegény leszel a mennyországban. Meddig leszel a földön? 100 évig? És vajon meddig lehetsz a mennyországban? Szegény a földön, és gazdag a mennyországban. Szerinted kinek jobb? Nincs sok tulajdonom. Nehéz az élet? Mindenem megvan, amire szükségem van. Boldog vagyok és elégedett. Nincsenek szükségleteim, nincs semmi, ami hiányozna. Gazdag vagyok, de ennél sokkal fontosabbak az örökkévaló kincseim. Sok évvel ezelőtt karrierem irányát kellett eldöntsem, hogy orvos legyek-e vagy lelkipásztor. A kérdés az volt, hogy hol akarok gazdag lenni. Itt a földön, vagy mindörökké? Számomra sokkal bölcsebb dolognak tűnik, hogy örökkévaló gazdagságom legyen, mint az, hogy mindez időszakos maradjon. Sokkal okosabb, hogyha a kincseimet a mennyországba helyezem, ahol a világ végezetéig élvezhetem azokat, mint hogy most megpróbálják gazdagságot halmozni, ami csak nyomorúságot, küzdelmet és nyugtalanságot okozhat. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől. Akarjátok tudni, hogy mi a legnagyobb hazugság, amit a mai világban tudománynak neveznek? Az evolúció. Semmi tudományos nincs az evolúciós elméletben, az egész csak üres beszéd. Kerüld ezeket, Timóteus, mondja Pál. Amelyeket egyesek elfogadva eltévejedtek a hittől. A kegyelem veletek! Istenem, köszönjük a jó tanácsodat, és add, hogy mindezt megfogadva Krisztust és a kegyességet helyezzük életünk középpontjába. Őrizd meg minket, Uram, az ellenség hazugságaitól, amely azt tartja, hogy a kegyesség anyagi gazdagsághoz vezet. Istenem, ne az anyagiak legyenek az életünk középpontjában, ne irányítsa ez az életünket, hanem tudjuk azt, hogy a pénz szeretete minden rossz gyökere, mert olyan sok embert tett már tönkre. Istenünk, adj bölcsességet nekünk, hogy téged helyezzünk az első helyre, Jézus nevében. Isten segítsen nektek élvezni az általa adott gazdagságot, segítsen, hogy lassítsatok le egy kicsit ebből az őrült hajtásból, amely arról szól, hogy többet és még többet akarunk, és inkább kezdjétek élvezni azt, amitek már megvan. Isten adjon kékeget, felhőket, élvezzétek a természetet, és legyetek Isten társaságában minél többet.